tekintetünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten tiszteletünk elején a 305. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Tehát elfoglalva folytassuk tovább az Isten tiszteletünket a már megkezdett 305. dicséret második, harmadik versével. Így kezdődik a második vers, mert az emberi nemzetet annyira becsülötted. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetében.
Uramnak az Úr lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állásának napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat. Újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és gyalázat után újjongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a népek között, és leszármazottaik a nemzetek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint a menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Legyen az Isten áldása az ő igéjén és rajtunk, hogy ne csak halljuk, hanem szívünkbe fogadva megcselekedjük, és hittel párosítva teremjünk megtéréshez illő gyümölcsöket. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, édesatyánk, Jézus Krisztusért, köszönjük, hogy Te hordozod életünket, erősített hitünket napról napra. Köszönjük ezt az ígéretet, amit most elhangzott, amit most hallhattunk. Köszönjük, hogy drágának tartasz, hogy fiad életét adtad értünk, édesatyánk. Köszönjük, hogyha már elhittük, hogy megváltottál, és könyörülj azokon, akiknek a szívében nincs, vagy még nem teljes a bizonyossága felől. Kérünk, ma is végezd el a te áldott munkádat a szíveinkben. Köszönjük, ha már hisszük a szívünkkel és vallhatjuk a szánkkal, hogy ránk is kiterjedt az irgalmad, hogy már békét kötöttünk veled, és köszönjük, hogyha ez az életünkön meg is látszik. Ha nem, akkor könyörülj rajtunk, hogy lássék. Látod és ismersz, hogy milyen akadályai vannak annak, hogy teljesen vakon rábízzuk magunkat akaratodra, rád bízzuk magunkat. Bocsásd meg engedetlenségünket. Köszönjük, Uram, hogy szól a te igéd, hogy lehet vallani magunkat ma is szegénynek, akiknek a Te örömhíred szól. Megvallani, hogy megtört szívűek vagyunk, hogy bekötőzd sebeinket. Megvallani fogoly voltunkat, hogy teljes örömöt jelentsen a szabadulást hirdető szavad. Kérünk, hogy nyomorúságaink között segíts magasabbra nézni, mint ami a szemünk előtt van. Fel egészen Krisztusra, aki elhozta nekünk mindezt. Az örömhírt, a szívünknek gyógyírt, a szabadulást, a vigasztalást, az üdvösség hófehér ruháját. Köszönjük az úrvacsora lehetőségét, köszönjük, hogy erősíteni akarod gyönge hitünket. Köszönjük, hogy egyedül Te vagy a szabadító Isten. Könyörgünk, eleveníts meg bennünket, hogy napról napra éles helyzetekben is elhiggyük ezt. Kérünk Téged, fogadd el szívünk készségét, hogy szeretnénk most rád figyelni, és arra, amit Te mondasz, Istenünk, hogy az legyen lelkünk eledele. Kérünk, igéd által ébrezd az alvókat, az ébren levőket pedig Te tartsd ébren. Szólj ma is lelked által, úgy, ahogy csak Te szólhatsz, Uram. Add, hogy merjünk benned bízni, és szavadra, kérésedre, hittel és engedelmességgel válaszolni mindenkor. Köszönjük, Uram, hogy itt mindenkit a Te dicsőségedre alkottál. Sarjassz a mi szívünkben is tiszta igazságot és öröméneket ajkainkon. Segíts minket, hogy mindvégig higgyük, tudjuk és akarjuk ezt, és örvendjünk ennek. Istenünk, a szükségünkre néz, Krisztusért. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 197. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Istennek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Máté evangéliumának 13. fejezetében, az 53. verstől az 58. versig. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább ment onnan. És hazájába érve úgy tanította őket a zsinagógájukban, hogy megdöbbenve mondták, honnan van benne ez a bölcsesség és a csodatevő erő. Vajon nem az ácsmester fia ez? Nem az ő anyját hívják Máriának? Testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? És a húgai nem itt élnek-e valamennyien? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. Kedves testvéreim, hogyha úgy egyenként mindenkit meg lehetne kérdezni, vagy most egy papírt szétosztottam volna, és mindenki ráírja két kérdésemre a választ, vajon milyen válaszok születnének arra a két kérdésre, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus, kinek tartjuk őt, illetve minek tartjuk a Bibliát, hogyan olvassuk. Biztos vagyok benne, hogy számtalan meghatározás születne. Nem tudom, hogy mindegyik meghatározás megfelelne az igazságnak. Nem tudom, tudjuk-e igazából úgy kézbe venni az igét, hogy abból mindig szólhat hozzánk az Isten szent lelke, és nem tudom, hogy ott van-e bennünk mindig az a tisztelet, hogy ez a Jézus Krisztus, az Isten fia, teljes hatalommal és bölcsességgel, aki szól, aki megváltott. A názáretbeliek nagyon jól ismerik Jézust, bár Betlehemben született, de ott éltek a szülei, Názáretben, a galileai kisvárosban, azaz az akkori méreteknek megfelelően inkább egy kicsi falu volt ez, mai napig mutatják ott a házakat, hogy ez volt Józsefé, Máriáé, legalábbis azoknak a helyét, hogy valahol itt volt. Egy római katolikus templom emlékezik meg a szent helyről, ahol Jézus felnőtt. és a Názáret beliek ekkor már hallhattak Jézusról sok mindent. Tudhatták azt a történetet, hogy Máriának hogyan lett gyermeke, tudhatták a történetet az angyali jelenésről, az ígéretekről. Hát ezt vagy hitték, vagy nem hitték. És ide költözött vissza, már mint család, József és Mária kis Jézussal, Heródes halála után Egyiptomból. Józsefnek itt volt ácsműhelye, ugye itt éltek testvérei, Jakab, József, Simon, Júdás és nőtestvérei is, erről megemlékezik itt Máté evangélista. És a názáretbeliek 30 év alatt, amíg ott élt köztük, hát gyakran láthatták, hallhatták Jézust. Láthatták, amint gyarapszik bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Hallhatták beszélni, talán játszani, láthatták felserdülni, férfivá érni. Ismerhették a bölcsességét is, ami már 12 éves korában is megmutatkozott az írástudók előtt, és hát ide járt a család zsinagógába. Majd amikor elérte Jézus a felnőtt kort, akkor embereket gyűjtött maga köré, a tanítványokat, és kezdte a küldetését. Többször is megtörténhetett az tehát, hogy ott jár a zsinagógában, részt vesz az Isten tiszteleten, hogy a felnőtt férfiaknak volt ez joguk. Joguk volt, hogy a templom szolgától átvegyék a tekercset és felolvassák, joguk volt azt magyarázni. Ugye Jézusról ekkor már, amikor ez a történet íródik, sok mindent tudhattak. Tudhatták azt a történetet is, ami ott Kánába történt. Nagyon közel van Kána és Názáret, az a másik falu, ahol a vizet borrá változtatta. Híre lehetett a különféle gyógyításoknak, hogy igen, Jézus senkit sem küld el magától, mindenkin könyörül. Egy zsinagógai elöljáró lányát fel is támasztotta, ördögöket űz, lecsendesíti a vihart. Tehát beszélhettek róla Názáretben, és talán kíváncsian várták, hogy mikor lesz már az, amikor itt van, amikor ő magyarázza az írásokat. Hát ennek az alkalma is eljött. Lukács evangélista ezt a történetet korábbra teszi, ő rögtön az elején már leírja ezt a történetet. Máté szerint itt a közepére kerül a történetnek. Hát Jézusnak szokása volt, igen, hogy szombaton ott volt a zsinagógában, és ott volt, akik ismerték, ugye a rokonok, szomszédok ott lehettek, és Lukács evangélista szerint Jézus olvasta fel az aznapra rendelt izsaiási tekercset, azt átveszi, és kiválasztja belőle a 61. fejezetet, és olvasni kezdi. Ezért is választottam úgy, hogy ez legyen a mai lekció, hogy lássuk, hogy mi is van ott végig a 61. fejezetet. Jézus nem olvasta végig, csak az első verseket olvasta, és megálltotta kegyelem idejénél, és nem olvasta el az ítélet hirdetést. Tehát az üzenetet az igéből Jézus keresi ki, és Jézus kezdi el magyarázni a kor szokása szerint, de ő magára alkalmazza, és azt mondja Lukács szerint, hogy ma teljesedett be a fületek hallására ez az írás, és elkezdi nekik magyarázni ezt a fejezetet, hogy mit is jelent ez a kegyelem, hogy én itt vagyok köztetek. Ugye az írás magyarázatát megtehette minden felnőtt olvasni tudó férfi. Ez volt a gyakorlat a zsinagógában a fogság után, és így a teljes írást átolvasták 3 év alatt, majd csak nem úgy, mint ahogy mi is tesszük ezt a református kalauz nyomán. Azonban azt olvassuk az igében, és hát erről mindegyik szinoptikus evangélium megemlékezik, hogy ennek nyomán viszont a hallgatóság negatívan reagál. Először azt olvassuk Lukács szerint, hogy rajta függnek a tekintetek kíváncsian, még egyet is értenek vele, hogy de jó ez a szakasz, majd elcsodálkoznak, és amikor rájuk alkalmazza az írást, akkor azt mondja, hogy megbotránkoznak, megharagudnak, megdöbbennek, és Lukács szerint egészen odáig jut el a hallgatóság, hogy megtelnek gyilkos indulattal, haraggal, és kiűzik Jézust a városon kívül. Elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyre a városuk épült, hogy letaszítsák onnan a mélybe. Honnan és miért ez a gyilkos indulat, mi történik a zsinagógában? Máté tulajdonképpen összesűríti ezt a történetet, és csak annyit mond el, hogy mi történik ott a zsinagógában. Biztos vagyok benne, hogy Jézus nem véletlenül választotta ott ki a 61. fejezetet Ézsaiás tekercséből. Biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül beszélt a kegyelemről, mert hogy nincsenek véletlenek, és azért hihetjük mindig, amikor beülünk ide a templompadba, vagy olvassuk az igét, akár egyéni csendességünkben is, hogy nem véletlen, hogy melyiket kezdjük el olvasni. Feltéve, ha nem csak úgy nyitjuk ki mindig, vagy szúrunk oda a kezünkkel, ez nem egy jó módszer, mert akkor az ige, a Biblia valahol mindig ott fog kinyílni, ahol már bejárattuk a könyvet, de alapvetően az Isten akar mindig szólni hozzánk, és belőle maga az Úr Jézus Krisztus. Jó az a tudat, hogy úgy jöhetek fel a szószékre, hogy ha kérem az Isten lelkét, hogy ő szóljon, akkor ő fog szólni. Még akkor is, hogyha én ilyen-olyan vagyok, mert az Isten kegyelmes, és nagyon szeret bennünket, nagyon szereti az ő gyülekezetét, és mindig ő akar szólni hozzánk, és mindig azt akarja adni, amire szüksége van a lelkünknek, ami hitre segít, ami a hitünkben meg akar erősíteni. Mindig a lényegről akar nekünk szólni, és hiszem, hogy ott Názáretben is ez így történt, hogy a lényegről szólt nekik, az Isten tervéről, az Isten jó gondolatáról, arról, hogy ő az Isten jó gondolata, hogy benne testet öltött az ige, és eljött erre a földre, és a Názáretbelieknek az Úr Jézus világosan kijelentette, hogy kicsoda is ő, hogy az Úrnak lelke van ő rajta, és azért jött le erre a földre, mert elérkezett az Istentől rendelt idő, és amit ő tett, amit ő szólt, azt azért tette és szólta, mert így indította őt az Isten lelke, tehát nem magától, hanem mert erre rendelte őt az Atya, és Jézus Krisztus nagyon jól tudta azt, hogy honnan jön és hova megy, hogy mire rendelte az ő életét, és nem véletlen benne semmi sem, hogy ma teljesedett be ott akkor nekik ez az ézsaiási profécia a fülük hallására, hogy Jézus jött, hogy hirdesse ott nekik az evangéliumot a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, a vakoknak látást, a megkínzottaknak szabadulást, hogy hirdesse az Úr jókedvének esztendejét. Tehát egyértelmű az evangélium. Csak az evangélium elfogadása nem az. Egyértelműen nekik hirdette meg, de nem tudták elfogadni. Hát ők nem a szegények. Nekik nem ez kell. Talán Jézusnál is gazdagabbak lehettek testileg. Ők nem foglyok, hiszen szabadon járnak, kelnek. Mi nem vagyunk vakok, nem vagyunk megkínzottak. Hát miről beszél itt Jézus? Azt biztosan érezték, hiszen erről beszélnek az evangéliumok, hogy amit Jézus mondta, azt bölcsességgel, hatalommal és erővel mondja. Nem úgy beszél, mint ahogy ezt eddig bárkitől is hallották. De honnan van a bölcsessége, honnan van az ereje? Hiszen láttuk felnőni az ember Jézust. Ő lenne az Isten fia, húsvér emberi testben? Hát ez bizony nehéz a testi embernek, a bűnös testi embernek elfogadni. Mert ahhoz, hogy elfogadják, ahhoz magukat meg kellett volna alázni. Belül valószínűleg érezték, hogy amit Jézus mond, az rájuk vonatkozik, és ezért is kezdtek el hárítani, és támadt a szívükben gyilkos indulat, hogy hogyan jön ez a Jézus ahhoz, hogy nekik ilyet mer mondani. Mi ezt kikérjük magunknak. Ez nekünk nem kell. Mi nekünk nem ilyen messiás kell. Nekünk nem ez kell. Egyik lelkész kollega mesélte el, hogy temetést jöttek hozzá bejelenteni, úgymond a család tagjai megrendelni az egyházi szertartást, és ez egy olyan család volt, ahol hát a nagyapa rendszeresen járt templomba, hitt az Istenben, de tudta, hogy a család többi tagja nem, távol van, mereven elzárkózik minden ilyesmitől. És őszintén elmondta nekik, hogy egy temetésen mi várható. Egy református temetésen ugye az várható, hogy hangzik az Isten igéje, hangzik az evangélium, hangzik a reménységünk az örök élet és feltámadás felől Jézus Krisztusban. Elmondta világosan, hogy az örök életről fog beszélni, Jézus Krisztusról fog beszélni. Azután az történt, hogy a család tagjai egymásra néztek, és arra kérték a lelkészt, hogy most menjen már egy kicsit ki a saját hivatalából, mert azért ők ezt megbeszélik, hogy kell-e nekik ez az ige. Kell-e nekik ez a temetési beszéd, megfelele így. És hát valóban ő megtette, hogy kiment, ők megtanácskozták, hogy jó lesz-e ez az evangélium vagy sem, és pár perc múlva visszahívták, és megbeszélték, hogy rendben van, hirdetheti az igét, megengedték neki. Mert valahol a mai ember ilyen, hogy majd én eldöntöm, hogy ez jó-e nekem. Kell-e nekem ez az evangélium, kell-e nekem ez az ige hirdető, vagy kell-e nekem ez a szakasz a Bibliából. Tehát mi akarjuk megmondani azt, hogy mit mondjon nekünk az Isten, megmondani, hogy hogyan vigasztaljon, merre vezessen, mit mondjon. Majd én megszabom, hogy milyen legyen az én megváltóm, az én Istenem. De hát amit mi magunknak alkotunk, az bálvány, az nem Isten. Amikor kezdtem most a könyves gimnáziumba tanítani a gyerekeket, és a második leckénél az volt a tanmenet szerint, hogy hát arról kell, hogy szóljon az óra, hogy hogyan keletkezett a Biblia. Én kezdtem mondani hitvallásos alapon, hogy én ezt hogyan hiszem, hogyan is van ez, hogy micsoda az Isten igéje. Mondtam az igéket a Timóteus levélből, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságba való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. És akkor ott a gyerekeim kezdték nekem mondani, hogy de hát azt mikor is írták? Nem akarom mondani a teljes történetet, de úgy megokosítottak, hogy azért az nem úgy van, hogy a teljes írás. Meg azért az nem úgy van, hogy az egész Istentől lehetett ihletve, mert hát azt utólagosan írták, hogy megmaradjon az identitásuk, az azonosságuk a babiloni fogság idején. Úgy voltam vele, hogy hát kérem is a testvéreknek az imádságát, hogy azért ez megforduljon majd bennük, mert nem könnyű, amikor fejbe sokat tudunk, és vannak elképzeléseink az igéről, hogy az micsoda, meg vannak elképzeléseink az Istenről. Ahhoz, hogy a szívünkbe változás legyen, ahhoz meg kell, hogy térjünk, újjá kell, hogy szülessünk. Rá kell bízzuk magunkat, az életünket, hogy ezzel a bizalommal tudjuk fogadni az igét, bármit is szól az Isten. Mert hogy a hit az nem csak ismeret, hanem szívbéli bizalom is. Tudom azt, hogy igazából ugye nem tőlünk van a hit sem, hanem az Isten ajándéka, de ezért mindig könyöröghetünk, hogy hittel fogadjuk a belénk oltott igét. Szelídséggel, hogy igen, ezt nekem mondod, és még ha nem is értem, hogy most ez pontosan mire vonatkozik, vagy hogyan, de mondd el nekem, Uram, kész vagyok tanulni, kész vagyok befogadni, elfogadni az igédet. És itt a názáretieknek a hárítása, haragja mögött ott lehetett az az emberi gőg, hogy én tartom kézbe a dolgokat, és majd én megmondom, hogy mi. Mire is vonatkoznak ezek a proféciák. Majd én eldöntöm, hogy elfogadom-e vagy sem. Tehát én vagyok felette, én tudom. Én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, és én tudom, hogy milyen vagyok. Engem ne szembesítsen az ige a bűneimmel, ne szembesítsen a szegénységemmel. Mert van, amikor ezzel szembesít az ige, de ugyanakkor azért, hogy meggazdagítson. Azért, hogy megbocsássa a bűneinket. Azért, hogy felnyissa a szemünket. Áldás, hogyha így szól az ige. Tehát amikor hallgatjuk az igéket, az ige hirdetéseket, mennyire vagyunk készek, képesek azt elfogadni. Legfőképpen azt, akiről az egész Szentírás bizonságot tesz, Jézus Krisztust. Mert az igéből tudhatom, hogy kicsoda ő, És kicsoda a lélek, aki bennünket olyankor megelevenít. Hogy bizony az emberről azt írja a Szentírás, hogy mióta elszakadtunk Istentől, azóta mi vagyunk a vakok, a mezítelenek, a szegények és foglyok. És a magunk erejéből nem tudunk kitörni, és nem tudunk változtatni. És az Isten igéjét, amikor ezekre a pontokra rámutat, nem mindig kellemes hallgatni. Ezelől a testi ember inkább elszaladna. Názáret belieknek is ezt lett volna jó meglátni, hogy igen, a názáreti Jézus az Istennek az egyszülött fia. Ő a Krisztus, a felkent, akit már régen vártak, és akit az Atya megígért. Hogy ő az, aki eljött, hogy majd a kígyó fejére tapos, és lerontja az ördög minden munkáit. Tehát örvendezhettek volna, hogy itt a kegyelemnek ideje, és hogy micsoda kegyelem érte őket. És lehettek volna ők is szabadok a bűneiktől és megkötözöttségeiktől. Történhetett volna sok csoda Názáretben is, de ők inkább megbotránkoztak, és nem hittek benne. És nem is tett ott sok csodát Jézus. Elmondja nekik tulajdonképpen az egész életprogramját, hiszen ezt fogja majd tenni a következő 3 évben, ezt fogja tenni, amikor a Golgotai kereszten elszenvedi a kínhalált, és ők azt mondják, hogy nekünk ilyen program nem kell. Azért is kezdtem így az ige hirdetést az elején, hogy tudjuk-e vajon, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és hogy hogyan veszük kézbe az igét, mert ez nagyon sarkalatos kérdés. Hogy hisszük-e, hogy igen, ő az Isten fia, hogy hatalma Istentől van, hogy ő szabadító úr, aki hozzánk is mindig kegyelmével fordul, hiszen erre van nekünk újra, és legfőképpen szükségünk. És amikor ő szól, és kijelenti magát nekünk, akkor mi a válaszunk? A názáretbelieké a megdöbbenés. Nem tudjuk bevenni, és nem is hiszük igazán. Bizonyítékul akarunk még valamit. Valami nagyobb csodát mi is a szónál, valami olyat, amiben nem kell beismerni, hogy vétkeztem, amiben nem kell magamat megalázni. A názáretiek hitetlenek, nem hiszik el, hogy az Isten belealázkodik az emberi testbe, ott van előttük, és hozzájuk is szól, hogy még nekem is. Hogy azután őt valóban meg lehessen majd fogni, és le lehessen meszteleníteni, megalázni, és a végén megölni. Tehát ez a keresztnek a botránkozása, a kő, amit az építők megvetettek, később szegletkővé lett. És ott van igen az igében, hogy lehet nem hinni benne, lehet elutasítani, lehet azt mondani az igére, hogy nem aktuális, és számomra nem Isten szava. Ugye Lukács evangélista szerint a zsinagógából kimenve meg akarják őt ölni, ott és akkor ezt nem tehették meg, csak később, amikor eljött ennek a rendelt ideje, és Jézussal az életet utasították el maguktól, a csodát, hogy megnyíljon a szemük, és újat kezdjenek szabadon, a bűn megkötözöttsége nélkül. Olyan jó az, hogy az Isten igéje mindig kegyelem, hogy szól, mindig kegyelem, hogy az életünket gyógyítani akarja, helyre tenni, de ugyanakkor ítél is. Jézus nagyon jól tudta azt, hogy mi lesz a fogadtatása a Názáretben. Ki is mondja itt nekik, hogy sehol sem vetik meg a prófétát, csak a maga hazájában és a maga házában. Talán a történetből ez a legismertebb ige. Ugye ezt akkor szoktuk idézni, amikor valakinek nem sikerül úgy a családja közti szolgálat, hogy ott, ahol túl jól ismerik még az embernek a régi életét, vagy túl közel vannak hozzá, akkor ott mondják, hogy igen, sántít. Ha ez igaz, akkor ezt miért csinálod így itthon? De ez az ige nem azt jelenti, hogy akkor ne szolgáljunk a családjunk felé, ne szolgáljunk a magunk házába, ne mondjuk a jó hírt, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Higgyük azt el, hogy az Isten elvégzi, és ott van a helyén mondott igével is, és a megváltozott életünk is prédikál, de otthon valóban nehezebb. Hihetjük, hogy Isten előtt nincsen lehetetlen, hogyha el akarja végezni általunk, vagy ellenünkre is el fogja végezni az ő jó munkáját a családjaink körében is. mert szereti annyira a családunkat is az Isten, hogyha mi bizonságtételünkre nem tud küldeni feléjük másokat. Azonban itt van, hogy igen, őt lehet elutasítani, és lehet benne megbotránkozni. És az csak az amerikai filmekben van, hogy a végén mindenki megtér. Ha az ige szól, akkor ott van ennek a lehetősége. Bárcsak közöttünk egy se lenne, aki megkeményíteni a szívét, ha nem tudjuk őt elfogadni. Akár úgy hallgattuk itt az igét, hogy hívő módra, akár úgy, hogy hitetlen, meg kötözködő szívvel. Jó lenne, hogyha az Isten elvégezhetné bennünk, hogy igen, mi őre szorulunk, és felismernénk mindig ő benne, az ő igéjében azt az isteni bölcsességet és erőt, amely jelő a keresztre feszítettet, de utána tudjuk, hogy feltámadott, és ugyanolyan erővel hív magához most is bennünket, mint akkor ott Názáretben. Amen. Isten igére válaszként a 424. dicséretünknek az 5. versét énekeljük. Legyen ez válaszunk a hallgatott igére. Próbáljunk figyelni a szövegre. Így kezdődik az 5. vers. Azért hitemmel te hozzád elmégyek. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a kegyelmet, amit hozzánk megbizonyítottál Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő a testet öltött ige, aki értünk mindent elvégzett, megszerezte az életet. És köszönjük neked a írott igét is, a Bibliát, hogy azon keresztül szólsz. Köszönjük, hogy az olyan jó mag, ami megtermi mindig a jó gyümölcsöket, könyörülj rajtunk, hogy tudjuk azt mindig alázattal, szelídséggel befogadni, elfogadni, soha nem felülbírálni, hanem mindig hagyni, hogy elvégezze a szívünkben is a jó munkáját, amiért azt te küldött hozzánk. Kérünk, hogy munkáld bennünk a hitet, a reménységet. És könyörülj rajtunk, hogy tudjuk az igédet tovább is adni. Mi is szólni, amiről megbizonyosodtunk, amit átéltünk veled. Köszönjük, hogy az ige új természet részeseivé is tesz bennünket. Köszönjük, hogy te tudsz mellettünk állni, amikor bizonságot teszünk, akár családban, akár munkahelyen, vagy jártunkban, keltünkben. Te bátoríts minket mindig erre, hogy ne rekedjen meg nálunk az ige, hanem tovább folyjon kegyelmedből. Köszönjük, hogy a hit a te ajándékod, és te tudod a mi hitünket is erősíteni, növelni, és te tudsz rajtunk könyörülni, hogy amikor mi is szóljuk az igét, akkor emberek hitre jussanak. Kérünk így, hogy áld meg a gyülekezetünket megtérőkkel, áld meg a mi szolgálatainkat megtérőkkel, legyen az akár temetési szolgálat, akár esküvő, akár hitoktatás. Köszönjük a számtalan lehetőséget, hogy szólhat a te igéd, és megszólíthatunk embereket, attól, hogy jól használjuk ezt ki. És könyörülj, hogy gyülekezetünk, református egyházunk ebben járjon elől, hogy mi ezt jól tesszük szerinted valóan, és bocsásd meg a vétkeinket, amiket ezen a téren teszünk. Köszönjük, Urunk, hogy előd vihetjük a gyülekezetünknek a szomorkodóit, hogy te légy az ő vigasztalójuk, te légy azokkal, akiknek örömük van, hogy az az öröm is hozzád vigyen közel, és legyen belőle hálaadás. Köszönjük, hogy meg tudod áldani a mi úrvacsoránkat, és arra kérünk, hogy készítsd rá a mi szívünket, lelkünket, hogy azzal is jól tudjunk élni, kegyelmed szerint. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.